Isten igéjét olvasom Mózes 5. könyvének 8. részéből. Az egész részt hallgassuk. Tartsátok meg, és teljesítsétek mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok, hogy élhessetek, elszaporodhassatok, és bemenvén birtokba vehessétek azt a földet, amelyet esküvel ígért meg atyáitoknak az Úr. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr. Már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Ruhát sem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a 40 év alatt. Megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. Tartsd meg tehát Istenednek az Úrnak a parancsolatait, az ő utain járj, és őt féljed. Mert jó földre visz be most téged Istened az Úr, folyóvizeknek és mélyből fakadó forrásoknak a földjére, amelyek a völgyben és a hegyeken erednek, búzát és árpát, szőlőt, fügét és gránátalmát termő földre, olajfáknak és méznek a földjére. Olyan földre, ahol nem kell szűkösen enned a kenyeret, és nem szűkölköz semmiben sem. Olyan földre, amelynek a köveiben vas van, a hegyeiből pedig rezet bányázhatsz. Ehetsz jó lakásig, és áldani fogod Istenedet, az Urat, azért a jó földért, amelyet neked adott. De vigyázz, ne feledkezzél el Istenedről, az Úrról oly módon, hogy nem tartod meg parancsolatait, döntéseit és rendelkezéseit, amelyeket én ma parancsolok neked. Amikor jó lakásig eszel, szép házakat építesz, és azokban laksz, amikor elszaporodnak marháid és juhaid, lesz sok ezüstöd és aranyod, és bővében leszel mindennek, akkor föl ne fúvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz Istenedről, az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ő vezetett téged a nagy és félelmetes pusztában, ahol mérges kígyók és skorpiók vannak. A kiszikkadt földön, ahol nincs víz, ő fakasztott vizet a kemény kősziklából. Ő táplált a pusztában mannával, amelyet nem ismertek atyáid. Megsanyargatott és próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled. Ne gondolkodj tehát így, az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot, hanem gondolj arra, hogy Istened az Úr ad neked erőt, a gazdagság megszerzésére, hogy fenntartsa szövetségét, amelyre esküdtett atyáidnak, így van ez ma is. De ha mégis elfeledkezel Istenedről, az Úrról, és más isteneket követsz, azokat tiszteled, és azok előtt borulsz le, kijelentem ma nektek, hogy akkor menthetetlenül elvesztek. Elvesztek ugyanúgy, mint azok a népek, amelyeket az Úr kiveszít előletek, ha nem hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a szavára. Jó hosszú volt ez az ige szakasz, akár önmagában is egy egész ige hirdetés. Most mégis ez alapján, az ige szakasz alapján fogunk együtt hátra tekinteni. Az Ószövetségnek a különböző szerzői mindig szem előtt tartották azt, hogy az ember időben él, méghozzá változó időben. És ez az idő alkalmas lehet sok mindenre, ma többek között arra, hogy hátra tekintsünk, hogy megnézzük a mögöttünk levő utat. Ilyenkor, amikor átlépünk egyik évből a másikba, akkor valahogy a ritmusunk részévé vált az, hogy hátra nézünk, hol látjuk Istennek az áldásait, hol látjuk a nehezeket, ami embert próbáló útszakasz volt mögöttünk, és lehet az is velünk van, hogy vajon mi az, ami előttünk van. És ezen az úton, ezen az emlékezési úton segít bennünket felolvasott ige szakaszunk, ami tulajdonképpen Mózesnek a búcsú beszéde, ahol ő maga tekint hátra a néppel, az Egyiptomból való kiszabadulás útján megtett útszakaszra, hogy azóta mi telt el, mi történt ott, és miben tapasztalta meg Isten, és az abból leszűrt tanulságokkal és intelmeivel készíti a népet arra, ami előtte van, bemenetel az ígéret földjére, hűség az Isten szövetségéhez. Mózes 5. könyvének a szerzői kulcsfontosságúnak tekintik az időhöz való viszonyt, a mában élő nép jövőhöz, múlthoz való viszonyát. Csak néhány bevezető gondolat ahhoz az úthoz, amit most majd be szeretnénk járni. Ebben a könyvben önmagában ez a szó, hogy ma, illetve az szó összetételben, ahogy megtaláljuk az egész könyvben, 70-szer fordul elő. A múlt tanulságainak levonása a nép akkor és ottani életében kihatással van az ő jövőjét illetően. A mának, annak a jelentősége és a hátranézés, a jövőbe való belépés, ez egy komplex, összetett csomag Mózes 5. könyvében. És ahhoz, hogy ők a jövőjüket Isten akarata szerint tudják bejárni, megkerülhetetlennek állítja a könyv, Mózes 5. könyve az emlékezést. Többször olvassuk azt, hogy emlékezzél vissza, nézz hátra, emlékezz a megtett útra. Hiszen a jelen nemzedék csak akkor fog tudni a jövőben Istenre nézve, belé kapaszkodva, a szövetséghez ragaszkodva járni, hogyha a múltban rátekint az Isten munkájára. Rátekint arra, hogy ő hogyan munkálkodott Isten, mit végzett el az életükben, rátekint az engedetlenségeikre, Mózes közbenjárásaira, és Istennek újra és újra, mint egy ilyen ismétlődő körben lehajló irgalmára. Engedetlenek Mózes közbenjár, Isten lehajol irgalmával felemeli. Ezt folyamatosan a visszaemlékezésben szem előtt kell tartaniuk. És fontos szerepet játszik ebben a visszaemlékezésben az izraeli népnek az időhöz való viszonya is, mert nagyon érdekes az, hogy ők másképp tekintenek az időre, mint mi. Mi úgy tekintjük a múltat, mint ami mögöttünk van. Ők meg úgy tekintik a jövőt, mint ami mögöttük van. Tehát a megtett út az, ami múltként előttük van. Legjobb az evezős képe. Az evezős úgy halad a vizen, hogy a célnak háttal halad előre a menetiránynak. És a zsidó ember úgy tekinti a múltat, csak azt látja tisztán, amit már bejárt utat. Ez a múlt és a jövő, az meg a háta mögött van. Lehet, hogy ez így tisztább, és lehet, hogy az elején egy kört futott még az agyunk, mire ide beér, vagy én futottam egy kört, mire én is ide beérek, mert fordítva működik, mint ahogy azt mi megszoktuk. De ez az evezős, ez az evezős kép, ez segít minket. Tehát az, hogy ő tájékozódni tudjon, és a jövőt jövővel szembenézzen, amit nem lát maga mögött, csak akkor jut a célba, amikor a maga előtt levő múltat újra és újra végigpásztázza, és az ott megéltek segítségével tájékozódik. És akkor ennek mentén járjuk mi is végig Izrael népével az utat, amit Mózes bejárt, emlékezésre hív. És adja meg nekünk Isten lelke, hogy úgy tudjunk így nyitottan jelen lenni, hogy mi az, amit a hátranézésben, a visszaemlékezésben hálára hív minket, hol hív ez az emlékezés önvizsgálatra, és hol hív a szívünk bizalmának megerősítésére. Hála. A második verset azzal a felszólítással kezdi Mózes, hogy emlékezz vissza az egész útra. Az egész útra. Nem szemezget, nem mondja azt, hogy nézzük meg csak a jókat, olyan sok áldás és csoda az, amiben részünk van. De azt sem mondja, hogy, és nézzük csak a nehézségeket. Hol voltál engedetlen? Hol vannak a töréspontok? Az egész utat nézi. És mi olyan sokszor hajlamosak vagyunk, vagy így nosztalgikusan csak a jókra emlékez, egy ó, azok a szép napok, szép hetek, és nem veszünk tudomást a nehezekről. Vagy az is megesik, hogy csak a nehezeket látjuk. Hú, az a sok nehézség, az a sok izzadsággal teli útszakasz. És együtt van az egész út jelen ebben az ige szakaszban. Ennek a bejárására hívja Mózes a népet. Mit látott Izrael, amikor hátra tekintett? Azt, hogy Isten vezette őket a pusztában 40 éven át. Bár megengedte, hogy hitetlenségük következményeként 40 évig a pusztában lakjanak, de nem hagyta ott őket egyedül, hanem velük volt. Sőt, később Jeremiás prófétánál Isten maga úgy emlékszik vissza erre az időszakra, mint Izrael mátkosságának az idejére. Ezt mondta, hogy emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkosságod szeretetére, amikor követtél engem a pusztába, amíg be nem vetett földön. Mert ebben a pusztában húsba vágóan tapasztalta meg Izrael Isten gondoskodását, az ő gondviselését. Amikor éhesek voltak, mannával, fűrjel táplálta őket. Amikor szomjasak voltak, akkor kősziklából fakasztott vizet nekik. Amikor veszélyben voltak, kígyók, skorpiók, marásától, ő védelmezte őket. Isten gondoskodásának szép leírása az is, amikor Mózes azt mondja, hogy ruháid nem szakadtak le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a 40 év alatt. Érdekes, amikor zsidó kommentárok, zsidó írás magyarázók úgy értik ezt az egy mondatot szó szerint, hogy együtt nőtt a pusztában az emberekkel a ruhájuk, amit gyerekkorukban felvettek, azt élet hosszig viselték, mert nem nyűtt el, és úgy tekintenek erre az időszakra, mint Isten különleges csodája, amit a ruházatban is megmutatott. Istennek nem volt lehetetlen, hogy így gondoskodjon a népéről, de valószínű közelebb áll hozzánk a többi, akár európai, meg akár külföldi írásmagyarázóknak a gondolata, miszerint úgy megáldotta Isten a népet állatokkal, ökrökkel, juhokkal, illetve találkoztak a pusztában nomád sivatagi törzsekkel, akikkel volt ilyen cserebere kereskedelmük, hogy a ruhájuk azok arról a ruha mennyiségről Isten folyamatosan gondoskodott. De tulajdonképpen akár hétköznapi módon, akár csodák által, de Isten gondviselése Izrael népének a mindennapi tapasztalatává lett ott a pusztában. És így vehetjük mi is számba az elmúlt évünkre, hogyha hátra nézünk, hogy hol tapasztaltuk meg Isten gondviselő szeretetének a kísérését. Ezeket szeretjük így akár így új végre venni, hogy hogyan táplált, hogyan ruházott, hogyan viselt gondot, a veszélyes helyzetekben hogyan oltalmazott, hogyan tartott meg minket. Akár természetes úton, akár természet feletti módon, akár személyes életünkre nézve, és akár a gyülekezetünk életére nézve is. Ahogy készültem, olyan hálás voltam, hogy közösségileg is megtapasztalhattuk Istennek a gondviselő szeretetét annyi mindenben. És csak így néhány, ami ebben a gondolatsorban így elém jött, a gyógyulások, többen voltunk covidosak ebben az évben, többen voltak műtét után, és gyógyulások történtek. Isten megtartó kegyelmeire nézhetünk hátra ezekre a helyzetekre. Illetve voltak testvérek, akik nehéz anyagi helyzetbe kerültek, és megtapasztalták, ahogyan anyagi támogatást ad az Úr, akár egymáson keresztül, akár más úton. De Velünk vannak a megtérések, hitben való megerősödések, a gyülekezeti táborban, hogy együtt lehettünk, de akár amikor vasárnapról vasárnapra, még ha maszkkal is, meg kicsit óvatosabban, de itt vagyunk, és együtt vagyunk. Akár ima meghallgatásokra gondolunk, gyermekek érkezésére, családokba, vagy születésére, vagy a házi csoportjaink, ahogy a nehéz időben mellettünk álltak és megtartottak. Annyira jó így hátra nézni, a közösségi életünkre nézve is, hogy igen, dicsőség az Úrnak azért, hogy vannak bőrünkön szerzett tapasztalatok Isten gondviselő szeretetének a megélésében. Tehát visszatérve Izraelhez, Izrael számára Isten olyan volt, mint az apa, azaz apa, aki gondoskodik gyermekéről, de apai szíve megmutatkozott más megvilágításban is. Mert ő olyan apa is szeretett volna lenni a mindenható Isten népe életében, aki fegyelmezi őket. Aki gátat szab annak a 40 évnek, milyen jó, hogy Isten nem azt mondta, hogy most vég nélkül menj a pusztába, gátat szabott 40 év. És jelen volt abban, ez a kegyelme. De jelen van az ő fegyelmező, atyai szíve is az ő népe életében. Beleengedi őket a 40 éves vándorlásba, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, hogy mi van a szívedben. Egy földi apa sem engedi, hogy a gyermeke maga feje után menjen mindenben, és mindig azt csinálja, amihez kedve van. Néha csinálhatja, korlátokon belül. De minden apa, aki szereti a gyermekét, határokat szab, korlátokat állít fel, sőt, lehet, hogy próba elé állítja őket, felelősséget bíz rájuk. Így fegyelmezi. Mai szóhasználatunkból egészen kikopott egyébként ez a fegyelmezés szó, és sokszor tévesen is azonosítjuk a fenyítéssel. De az eredeti meghatározása a fegyelmezésnek a keresztény bibliai lexikon szerint az Istennek vagy embernek az a tevékenysége, amellyel valakit a jóra szorít. Pozitív nevelési eszköz, amelynek az eredménye az hosszú távon örömöt hoz annak az életébe, aki felé alkalmazzák. És Mózes is ezt támasztja alá a 16. versbe. Azt mondja, hogy megsanyargatott és próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled. Isten fegyelmezése soha nem erődemonstráció. Mint ahogy lehet, hogy sokak földi apukájával kapcsolatban ezt tapasztalja. De az Isten fegyelmezése az mindig az ember javára van, mindig azt tartja szem előtt, hogy mi az a jó, amit abból a helyzetből ki akar hozni számára. Nem hagyja a népét, nem hagyja a bűneiben, nem hagyja a bűnös természete szerint élni, hanem tulajdonképpen a próbák, a nehéz útszakaszba beleengedve őket akarja kiformálni mindazt a jót, amit felőlük eltervezett. És igen, ezért megengedi, hogy népe éhezzem, hogy népe szomjazzon. Gondoskodhatott volna róluk úgy is, hogy megspórolja az éhezést meg a szomjúhozást. Mózes második könyvének 16. részében azt olvassuk, hogy csak az út második hónapjának 16. napján adott nekik Isten mannát. Egy hónapig teljesen önkiszolgáló, önellátó életmódot kellett nekik élnie. És engedte Isten, hogy küzdjenek, igen, tegyék meg azt, ami rajtuk múlik, és eljutottak a határig, amikor már nem volt, kifogytak a lehetőségekből. És Isten akkor belép, és megmutatja az ő dicsőségét, és megengedi ezt az utat, hogy a nép belássa az ő kiszolgáltatottságát, Istenre való rászorultságát. És aztán, miután meglátták Isten dicsőségét, 39 évig és 11 hónapig minden nap láthatták Istennek ezt a dicsőségét. Azt olvassuk, hogy azt írja az ige, hogy azzal a céllal engedte meg Isten ezt a pusztai vándorlást, hogy láthatóvá váljon, hogy mi van a népnek a szívében. Mi van a nép szívében? Nem azért volt erre szükség, mert Isten nem látta. Ő nagyon jól látta, hogy mi van a népének a szívében. A népnek volt arra szükség, hogy szembesüljön azzal, ami ott van. Nem sokkal ezelőtt, karácsony másnapján beszéltünk arról, hogy Isten hogyan használja a nehéz helyzeteket ilyen olvasztó kemencének, hogy megolvassa a szívet, és a salak az a felszínre jöjjön. És ugyanezt történik ebben a pusztai vándorlásban is. Hogy az ember, ahogy látja, hogy felszínre jön az a sok salak, céltévesztés, bűn, töredezettség, mindennek a felismerése, a bizalmatlanság, amire rácsodálkozik újra és újra az ő szívében, hogy nem tudja magát rábízni, kiszolgáltatni az Istennek a kegyelmének. Ezzel párhuzamosan, ahogy történik a felismerés, Isten azt a jót munkálja, hogy nyomorúságával, küzdelmével együtt engedje bele magát az ő gondviselő kezébe. Hogy újra megtapasztalja azt a gyermeki ráhagyatottságot, ami feltétel nélkül tud bízni. És a mi megtett útjainknak is így része, mind a hálaadás, ahogy hátranéztünk, hol volt Isten gondviselése jelen személyes életünkben, gyülekezetünk életében, így része az egész útnak a pusztai vándorlásaink, személyes életünkre nézve is, ahol nehéz, ahol sebek vannak, ahol konfliktusok vannak, ahol meg nem értettségek, fájdalmak, elutasítottságok, gyászok vannak. És így lehet pusztai utunk akár a gyülekezetben is, amikor nézeteltérések, egymásnak feszülések, megbocsátatlanságok, szolgálatban összeütközések vannak, hogy az elengedésnek a valósága, amikor elengedtük, elbúcsúztunk Andrástól, sok-sok minden nehéz lehet ezen az úton velünk ebben az évben. De ahogy akkor és ott, Isten nem csak úgy cél nélkül engedte bele az ő népét, hanem az ő atyai szívének fegyelmező és gondviselő szeretetével, és jót akar belőle munkálni. Úgy tekintsünk mi is, akár a személyes életünk pusztai vándorlásaira, akár a gyülekezetben megélt pusztai utunkra. Azt olvassuk a Rómaiakhoz írt levélben, azt mondja Pál a 8. részben, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Ugye ezek a nehezek olyan érdekes, hogy nincsenek önmaguktól a javunkra. Az, hogy történik egy ilyen nehéz, pusztai vándorláshoz hasonló útszakasz, amit Isten megenged, az nem munkál önmagában jót számunkra, csak akik Istent szeretik, akik hozzá fűzik a szívüket, akik minden áron a nehezeket is általa vele és benne akarják értelmezni és megélni, és benne akarnak reflektálni. Isten munkájára, a vele való kapcsolatra és önmagukra is, meg az egymással való kapcsolatra is. Emlékezés. Emlékezés és hála, emlékezés és önvizsgálat, emlékezés és bizalom. Ahogy az ige hirdetés elején hallottuk, Mózes 5. könyvének szerzői elkerülhetetlenné teszik Izrael számára az emlékezést. Mert ezt tekintik olyan segítő alapnak, mankónak a jövőre nézve, ami megerősítheti az ő szövetségüket Istennel és az ő szívüknek a bizalmát, az Istenbe vetett bizalmát. És erre utalnak azok a mondatok is, ahol okozati összefüggést látunk a jelen, a múlt és a jövőre nézve. Emlékeztet Mózes a mannával való tápláltatásra, majd így szól, így adta tudtotokra, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Majd a ruháról való gondoskodás után ezt mondja, Megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi fiát. Tartsd meg tehát Istenednek, az Úrnak a parancsolatait. A múltban az Isten munkájának a felfedezése, az arra hívja az ő népét, hogy elismerje a mindenható Istennek a szeretetét, gondviselését, azt a munkáját, amivel újra és újra a vele való szeretet, bizalmi, szövetségi kapcsolatot akarja munkálni és erősíteni. Mintha ezt mondaná Mózes, lásd meg, Izrael, ki a te Istened? Hogyan hordozod, hogyan szeret téged, és kösd hozzá a szívednek a szeretetét és hűségét. Igazítsd hozzá az életed ma és a jövőben is. Értsd meg, hogy aki az ígéretet tette atyáidnak, jót akar neked. Beteljesíti az ő ígéretét, bevezet az ígéret földjére, és javadat munkálja mindig, minden helyzetben. Amit maguk mögött látnak szabadításban, csodában, illetve stílusosan vissza az elejére, amit maguk előtt látnak, a megtett út szerint, amit maguk előtt látnak a szabadításban, gondoskodásban, csodákban, az az Istennek a bizonysága, az ő szívének a szeretetéről, olyan, mintha gyógyító infúzió cseppek lennének a nép szívébe, hogy bele csepegtesse, szeretetre csepegtesse életre a népnek a szívét, hogy ott viszont szeretetet és bizalmat szüljön mindaz, amit az Isten a múltban munkált. Hogy életük meghatározó valóságává váljon Isten szeretetébe vetett feltétel nélküli bizalom. És milyen csodálatos, ahogyan ezt Jézus elénk élte. Neki is volt pusztája, ahová megengedte az ő atya, hogy elmenjem. Isten fia próbának volt kitéve. Az ő szívének mélysége is megvizsgáltatott. Hiszi-e, hogy ő az Isten fia? Bízik-e az ő atyába? Akarja-e minden áron, mindennel szembe menve imádni az ő atyát? Megéli a nehezet. És megéli az áldást, az Isten különleges gondoskodó szeretetét is, ahogyan a kísértés után angyalok jönnek és szolgálnak neki. Pedig az ő szívének nem volt szüksége salaktalanításra. Isten készítette az ő fiát a szolgálatra, és az, ahogyan Jézus jelen volt a pusztában, az annak a megmutatása, annak a maradéktalan beteljesítése, ahogyan lehetett volna az ő népe is 40 évig jelen, vagy megspórolhatta volna magának a 40 évet, ha egyből bízik Isten szavába, és azt mondja, hogy gyerünk, ha Isten előttem jár, akkor le tudjuk győzni az óriás népeket is. Az, amire képtelen volt Istennek az emberileg kiválasztott népe, arra Jézus képes volt. Ő tökéletesen bízott az Atya szeretetében. Tudta, hogy Isten egy szavával ezekből a kövekből is kenyeret tudna csinálni. És teljes mértékben engedelmeskedett az ő atyának. Az Istenben való vak bizalmat élte elénk Jézus. Ő tökéletesen megélte, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. Olyannyira, hogy a János evangélium a 4. részében azt mondja, hogy az az ő eledele, hogy annak akaratát cselekedje, aki elküldte őt, hogy elvégezze az ő művét. Minden szavában, minden tettében ezt a bizalmat hirdette, és ezzel a bizalommal tette le a kezét a kereszten az Atya kezébe. Atyám, a kezedbe teszem le az életemet. És bízott, és tudta azt, hogy, hogy nincs más út az ember megváltásához. Ahhoz, hogy helyre álljon az ember szívének a bizalma, a vele való megtört kapcsolat, nincs más út, mint a szenvedés útja. A kereszt útja. Egyedül az vezethet ahhoz, hogy az az infúzióként belénk csepegtetett szabadítás, csodák, gondviselések, azok valóban életet szüljenek. Csak a kereszt és megváltás útja, és ő nagyon jól tudta, hogy az ő atya nem hagyja őt a sírba, hanem mind az ő javát, mind a teremtett világ javát fogja munkálni, azzal, hogy feltámasztja és legyőzi a halált a feltámasztással. Addig is, amíg a teljes helyreállás el nem jön, mert azt mondta Jézus, hogy el fog jönni, hogy új eget és új földet teremt, ahol már nem lesznek pusztai vándorlások, ahol már színről színre csak az imádat helye lesz. Addig is ezek az emlékezések, ezek lehetnek eszközök az ő kezében. Arra, hogy meglássuk, hogy megtett útjainkon, hogyan volt velünk, hogyan volt Immanuel, hogy meglássuk, felismerjük a lélek világosságában, a nehéz útjainkon szívünk salakanyagát, és azt elé hozva tudjuk rendezni, tudjuk betenni a kezébe, hogy ő azt kezdjen vele, amit ő szeretne, és hogy ezekből az emlékezésekből növekedjen a mi hálánk és a szívünk bizalma. Afelé az Atya felé, akinek gondviselő szeretete a Krisztusban nap mint nap a miénk. Legyen ennek az öröme és ereje a miénk, amikor átlépünk majd egyik évből a másikba. Ámen.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked a te kegyelmed valóságáért, hálát adunk neked a közösségért, ahogy elküldted a te fiadat, közösséget vállaltál velünk, hogy utat készítettél te hozzád, és köszönjük neked ennek az estének az alkalmát, azt, hogy testvéri közösségben lehettünk. Köszönjük az igét, amivel erősítetted a hitünket, amivel megállítottál. Köszönjük azt, ahogyan visszatekintve hálát adhatunk ezért az esztendőért is, minden örömével, nehézségével együtt. És köszönjük azt, hogy hívhatunk segítségül az új évbe is. Köszönjük azt is, Urunk, hogy nem csak gondoskodsz rólunk, de fegyelmezel is, jó irányba szeretnél állítani. És ott, hogy meghalljuk a te fegyelmező, intő hangodat is, és járjuk azt az utat, amelyet te készítesz nekünk, Urunk. Imádkozunk a betegekért, hogy hozz gyógyulást, az egyedülállókért. Imádkozunk a gyászoló testvéreinkért, és imádkozunk, Urunk, mindazokért, akiknek nagy nehézség ez az új év, akár fájdalmas a visszatekintés, nem tudják elengedni mindazt, ami mögöttünk van, vagy épp félelmetes az új, és kérünk, hogy te add a te békességedet. Imádkozunk nem csak magunkért, gyülekezetünkért, hanem a környezetünkért, Gazdagrétért is, a városunkért, az országunkért, a vezetőinkért, ad nekik a te bölcsességedet. És kérünk keresztény testvéreinkért is világszerte, őrizd meg azokat, akiket üldöznek a hitükért. Tarts meg bennünket, amíg vissza nem jössz, Úr Jézus. Hallgass meg, amikor a tőle tanult szavakkal imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen.